Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva Lukács evangéliuma 9. részében az 57. verstől kezdődően a fejezet végéig. A megnevezett helyen itt szól hozzánk az élő Isten ígéjének üzenete. Lőn pedig, mikor menének, valaki mondta neki az úton: követlek téged, Uram, valahova mégy. És mondta neki Jézus: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hova lehajtania. Mondta pedig másnak: kövess engem. Azt pedig mondta: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig neki Jézus: hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is: követlek téged, Uram, te előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamba vannak. És mondta neki Jézus: valaki az eke szarvára veti a kezét és hátat tekint, nem alkalmas az Isten országára. Imádkozzunk. Jövünk hozzád és eléd, mind azzal a szívvel és gondolattal, hogy ha te nem könyörülsz, a mi életünk tökéletesen alkalmatlan az Isten országára. A mi életünk alkalmassága csak tőled van, mert csak tőled lehet. arra kérünk, hogy amikor ma újra vele szólsz az életünkbe, amikor újra fényt derítesz sötétségekre, amikor újra megerősíted egy szívet, hogy bármilyen körülmények között éli is az életét, de hűséges hozzád, hogy jó úton van, légy áldott érte. Kérünk is téged Jézus Krisztusért, édesatyánk, hogy az ő neveért, a te szent lelkeddel munkálkodj bennünk. Munkálkodj bennünk hatalmasan, győztesen, győzelemre. És most kérünk, hogy szólj, Uram. Hallja a te szolgád. Amen. Az a szent íge, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek, a Szentlek Úristen segítségével megvan írva Lukács evangéliumának 9. részében, az 59. versétől kezdődően. Mondta Jézus, kövess engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondom más, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamba vannak. És mondta Jézus, valaki az eke szarvára teszi a kezét, és hátrafordul, nem alkalmas az Isten országára. A katonaságnál többfajta bizottság működik. Van egy, amit úgy hívnak, hogy sorozó bizottság. Amikor elé kerül az ember, akkor nem csak katonát lát a beérkező fiatal, hanem katona orvost is. Nem igazán leány állom a kezünkbe kerülni. Mindazonáltal ott mondják ki az emberről azt az elképesztő nehéz tételt, hogy valaki alkalmas vagy alkalmatlan-e a katonai szolgálata. Ma a magyar férfi fiatalságnak 70%-a, nem tévedés, 70%-a nem csak fizikailag, hanem többnyire idegileg alkalmatlan a katonai szolgálat végzésére. Nem lehet a kezébe fegyvert adni, mert nincs önuralma, nincs önfegyelme, nem lehet besoroztatni, mert alkalmatlan egy parancsnak a megértésére, annál inkább a végrehajtására. Emögött egy több mint 40 éves úgynevezett nevelői munka áll. Egy ateista nevelői munka áll. Addig, amíg egy néppel és nemzettel úgy terveztek, hogy katona népnek és nemzetnek kell lennie, addig a sportot központi helyre tették az életükbe. Ezért például a német katonák, a német ifjúság úgy lett nevelve és neveltetve, hogy alkalmas legyen a katona életre. A magyar, akiről azonban az volt az általános vélemény, hogy mindig rebellis nép volt. Minden rebellióra, ezért ribellióra alkalmas, ezért ezt úgy kell nevelni, hogy alkalmatlan legyen. A gond nem csupán ezzel van és nem eddig tart. A gond sokkal mélyebb és sokkal messzebb való kihatása van. A kihatása pedig az, hogy egy ember, aki alkalmatlan idegileg és fizikailag egy katonai szolgálat végzésére, mennyivel inkább alkalmatlan az apai feladat végzésére. Akiben nincs önfegyelem, akiben nincs energia, erő végrehajtani dolgokat, akiben nincs alázat és nincs teherbírásra készség, hanem minden ellen föllázad, egy belső öntörvényű idegroncs. Ott tart ma a magyar nép, aki tudja, hogy mire emlékeznénk a mai napon, nem fogom kimondani a nevét se. Az úgyis ért mindent, aki úgyse tudja, hogy mire emlékezünk, az, aki hiába mondom, mert neki az úgyse jelent semmit. A magyar népet tönkretették. A tönkretétel folyamata tart. Most ott tartunk, hogy az egyházban van még némi nemű szikrája annak, hogy amennyiben krisztusi módon éli az életét és rendezi be az életét, talpra állhat az egyház, és az egyházon keresztül talpra állhat a nemzet. Ezért egy nem régi, és nem új, hanem egészen ősi, ördögi gondolatnak a megvalósításán fáradoznak a nagyegyházak szétverésén. Minden szektának pénzt, életteret kell biztosítani. A szekta dolga, hogy halásszon. Soha se onnan halásznak a szekták, amit az egyház nem ér el. Mindig erre hivatkoznak, hogy kérem, elérnek olyan embereket, akit az egyház nem ér el. Nem igaz, az egyházból halásznak. Vödörből halászni pedig tilos. Gondoljátok, hogy vajon mit akar az ember itt mondani? Hát az igét. Az igét. A következőről szól a mai napi igénk, hogy odáll valaki Jézussal, és azt mondja, hogy követlek téged, Uram, bárhova mégy. De előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. Ha valaki ezt az igét így olvassa, akkor azt mondja, hogy na végre. Egy igazi, tisztelettudó, tisztességes, családias gondolkodású emberrel van dolgom, aki hallatlan komolyan veszi, hogy a családot minden helyzetben informálnom kell arról, hogy mi történik velem, hol vagyok, merre járok, tudjanak róla. Ezt kívánja a becsület. Tetszik ismerni ezt a kifejezést? Ezt kívánja a becsület. Ezt kívánja a felelősség érzet. Hogy ha már egyszer találkoztam valakivel, akinek követésére én felajánlkoztam, akkor ugyanúgy, ahogy elmondtam Jézusnak, hogy követlek téged, Uram, bárhova mégy, ugyanígy elmondom, hogy mit döntöttem a családomnak. Na, ezzel alapvetően problémák vannak. Nem a család felé addig még rendben lennénk. Hanem ott van a probléma, amikor azt mondja az Istennek az igéje, hogy mindenekben ő legyen az első. Tudni, kiről van szó? Az Istenről. Ez azt jelenti, hogy olyat nem lehet mondani egy előbb, akár idői, akár rangsori kérdésben. Nincs, ami előbbre való, mint az Isten országa dolga. Ebben lehet, hogy a te lelked, szíved a mai hitbeli világosságánál fogva bele fog köpni, te dolgot kötekedhetsz vele, ellent mondhatsz neki, ahogy éppen tetszik, tessék parancsolni. Tessék parancsolni, jó tetszésed szerint. De úgyis tovább fogom mondani a következőt. Amikor azt mondja az Istennek az igéje, hogy az volt az emberrel az alapvető baj, és amióta Isten haragja alatt éli az életét, annak oka is van, meg következménye is van. Oka az, hogy az ember egy percben úgy döntött, hogy a maga világossága és bölcsessége szerint átveszi az életének vezérfonalát, és attól kezdve úgy fog cselekedni, hogy az ő belátása engedi, ez történt az Édenkertbe, két információt kapott az ember. Nem fogok magyarázni, mert túl messzire kell mennem. Úgy döntött, az ördögi az igaz információ. És attól kezdve az ő maga látása szerint hozza a döntéseit. Erről Isten csak annyit mond, hogy jártatok az Istennek haragja alatt a saját fejetek indulata és gondolata szerint, és természettől fogva haragnak fiai voltatok. És tessék figyelni most az felolvasott igénket, hogy mit derül ki, amikor valaki azt mondja Jézusnak, hogy követlek, Uram, akárva mégy, csak annyi, hogy nem érdekli ezt az embert, hogy Jézus Krisztus akar-e vele járni. Elhívja-e tanítványnak,
kívánna vele együtt dolgoztatni, vagy dolgozni. Kívánja látni a hitvallói seregébe. Szó sincs róla. Az ember úgy döntött, hogy szimpatikus az ügy, szimpatikus az a názáreti, tetszik, ahogy beszél, jó stílusa van, nosza, én a követőd leszek. Uram, követlek téged bárhova még.
Ugyanez a kijelentés Istenet a következőkről beszél. Ez az ember semmit nem változott. Még most is jár a saját kívánságaiban, jár a saját fejének akaratában, és persze nem tudja, hogy természet szerint haragnak fia, és nem tudja, hogy az ő hamis állapota az Isten igazságát feltartóztatja. Fogalma sincs róla. Ő magáról kijelenti, alkalmas vagyok, és ebből csak sértődés lesz azt mondja neki valaki, hogy nem, az csak te mondod, hogy alkalmas vagy. Te alkalmatlan ember vagy erre a szolgálatra. Szeretném megkérdezni, hogy tovább mennék, hogy van-e köztünk olyan ember, aki nem úgy van Istenet, hogy Isten azt mondta, hogy te pedig jöjj és kövess engem. De azt is elmondta, ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen, úgy lehet. Ha van köztünk, aki eldöntött, hogy alkalmas vagyok erre, akkor azt kell mondanom, hogy ki végezte az alkalmasságról való vizsgálatot. Kinyomta a pecsétet, az alkalmasság pecsétjét a te szívedre. Mert ha te magad, akkor az hamisítvány. Mert ehhez joga, jogköre egyedül Jézus Krisztusnak van. Ő az, aki elpecsételtet. Persze abból, hogy az ember maga tartja alkalmasnak magát valamire, vagy Isten hívja és teszi alkalmassá arra a dologra, annak mindig kétfajta következménye lesz. Mondom. Aki önmagát alkalmasnak minősíti, hogy Isten országa dolgában ő bármit megcselekedhet, annak az embernek lehet féktelen energiája, lehet óriási igazságérzete, lehet fantasztikus szeretete a lelkében, és egymerő jó szándék is lehet. Csak nincs, amit csinál, tökéletesen ördögi, és tökéletesen Isten terve ellen munkálkodik. Két példát hozok erre majd a Bibliából. Kezdjük az egyszerűbbnek látszóval. Föllázadt a tékozló fiú. Úgy döntött, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, én fölöttem nincs tekintély. Én nekem te nem fogod megmondani, mit hogyan csinálok. Én saját lábra állok, és magam döntök, és magam rendelkezek minden ügyemről. És a fiúnak az atya, mert tessék figyelni, mert bölcsés tudja, hogy ennek a fiúnak, ha nem törik össze a szíve, ha nem tapasztalja meg, hogy a maga élete keménykedése, a maga világossága, a maga ereje csak arra való, hogy meggyalázza az atyai ház nevét, meg a sajátját, ez a fiú nem fog megváltozni, elengedi. Ezért már szabad lábon cselekszik egy sereg ember, aki úgy döntött, hogy az életre alkalmas. És a tékozó fiú elindul. Tetszik ismerni a történetet, azért a néhány emberét mondom, aki ma hallja mondjuk először. A vagyonát paráznákkal eteti fel, kocsmáról kocsmára megy, vendéglőről vendéglőre megy, rengeteg barát cimbora akad, mind addig, amíg a vagyon tart. Mert kérem, tessék megtanulni, hogy az igaz barát és a barát, aki cimbora csupán közt annyi a különbség, hogy az igaz barát testvérül születik a nyomorúság idején, a barát, aki csak cimbora viszont ott hagyja az embert pont akkor, amikor legyen szükség lenne rá. És a tékozló fiú eltékozolja minden vagyonát. És így mondja a Szentírás, kezdett szükséget látni.
és elszegődik a világ, vagy a környéknek egy nagy urához, aki felfogadja a disznópásztorrá teszi. Nem érdekel ennek az egésznek a teológiája, engem csak most a menetrendje érdekel, és éhezik, mert az ember nem ad enni ennek a gyereknek, és amikor a disznók vájújából akar enni, akkor ráront és elveri a vájt, és azt mondja, abból nem az a disznóimé. És amikor a tékozó fiú magába száll. És most jön az egyház diakóniája. Most jön mondjuk a gyülekezet diakóniája, amelyben rengeteg ember szolgál, aki Isten szent lelkétől bölcsen szolgál, de sokkal több ember szolgál, aki maga minősítette magát alkalmasnak. Vegyünk egy extra példát. Ott a környékben él egy család, amelyik látja, hogy szegény gyerek, még a disznó vájútól is elverték. És meghozza a nagy családi tanács a következő döntést. Azt mondja a férj, fele ételemet ennek a fiúnak adom. Asszony, vidd ki neki oda a vájúhoz. Gyerekbe kegyes lélek van, azt mondja, én pedig a mai napi kenyér adagomat egészen neki adom. Anya, vidd ki neki a vájúhoz. És elindul a szolgálat. Viszik a tékozló fiúnak a disznó vájúhoz, az apa fél adagját, és a gyereknek a kenyerét, hol a vizét. És a szívük teli van hálaadással. Ó, Uram, köszönjük, hogy szolgálhatunk. Köszönjük, hogy áldalat hozhatunk. Micsoda kegyelem, hogy adtál nekünk, hogy adhatunk. És fogalmuk sincs, hogy amelyik szolgálatot nem az élő Isten rendeli el, amelyik szolgálatba nem az Isten hív, hanem úgy döntöttem, hogy én csinálom, a legjobb szándékom, a legmagasabban minősített szeretetem Isten haragja alatt marad, és Isten igazságát feltartóztatom, mert ez a fiú nem fog hazamenni. Oda a másik példát. Van egy hithű, nagyon döntő, hithű ember. Nagyon döntő dolog. Annak a típusnak a legkeményebb fajtája, farizeus ízig-vérig, törvénytisztelő, ízig-vérig, aki azt mondja, hogy én a hamis tan ellen felteszem az életemet. És felteszi az életét. És amikor azt hallja, hogy egy názáreti ácsnak a fia mindenfajta tévtanítást tanít, még olyat is, hogy aki engem látott, látta az Istent, lelkében fölháborodik, fölgerjed, és azt mondja, most pedig, én igazságot cselekszem, és ezt a szektát kiírtam Izrael területén. És teli van energiával, teli van jó indulattal. Ő megtisztítja a hamistól ezt a szent búzatáblát. Itt konkoly nem lesz. És elmegy, és elmondja a tervét. Úgy döntöttem. Tessék támogatni, aki egyetért vele. Tessék támogatni, és támogatót szerez a nagy tanács. Megírja a papírt, támogatjuk, csináld! Sőt, a nevünkbe jársz el! És az ember megkezdi a maga munkáját. Nem enged téveítést, téveigést. Elkötelezett! És egyszer csak megnyílik az ég, és a legnagyobb megrökönyödésre megszólítják, hogy Saul, Saul, te miért kergetsz engem? Ki vagy, akit én kergetek? Én vagyok Jézus.
aki tekergetsz. És akkor a porba hull. És tessék figyelni, hogy hogy minősíti majd a saját kérdése, a saját addigi életét. Azt kérdezi, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mert világos, amit eddig én akartam, amit én döntöttem, amit én cselekedtem, úgy minősítetted, hogy kergetlek téged. Szabad föltenni ma egy személyes kérdést? Te az Isten akaratát cselekszed? Mondd. Amikor döntést hozol, bármilyen szinten, ott van benned a gyermek alázata, hogy bölcs édesatyám, aki megtervezted a te üdvtervedet minden szív felé, mondd, mi részem van nekem ebből? Vagy úgy döntöttél, hogy te nyilvánvaló szükséget látsz, te ott majd dolgozni fogsz. Vagy úgy döntöttél, hogy neked rengeteg energiád van, ős igazság érzet feszül benned, majd te rendet csinálsz. Vagy talán, mint Isten gyermeke, naponta kérdezed, vagy óránként, mit akarsz, Uram? Hogy cselekedjem. Tudjátok, hogy minden próbatétel az alkalmasság próbája? Tudjátok, hogy miért mondja Isten igéje azt, hogy szüntelen imádkozzatok? Tudjátok, miért mondja az Istennek az igéje azt, hogy minden gondotokat érrel vessetek? Nekem gondom van, rejátok? Tudjátok, hogy születik a gond? Elmondtam sokféleképpen, most hadd fogalmazom újra, lehet, hogy másképp. Kezdődik egy úgynevezett felelősség érzettel. Ez egy pozitív dolog. Akiben nincs felelősség érzet, hanem felelőtlen, nem is lehet ember számba venni. Hát ott kezdődik az emberi életnek az értékrendje, hogy felelős. Igen, ám, de aki felelős, az az Istentől származó és bent elfogadott pozitív töltés. Hogy lehet ezt tönkretenni? Elvárással. Hogy valaki rátelepszik az ember elvárással, és már nem az Isten szerinti és bent lévő a lélekben születő belső pozitív töltés a felelősség érzet, hanem elvárják tőle, hogy felelősség tudata legyen, amit úgy hív a magyar, tetszenek segíteni benne? Hogy kötelesség. Hogy kötelesség. A felelősség érzet a legszentebb, legszabadabb, legpozitívabb töltés. Amint rátelepszenek az emberre és elvárással megváltoztatják, el is változik kötelességé. A kötelességből lesz az érzet, többnyire a nők ismerik a hétköznapi munkáknak a visszatérése miatt, a család elvárása miatt, hogy tudnik a fehérinnek fehérnek kell lenni, az ágyneműnek tisztának kell lenni, lebomba, fölhúzva, kivasalva, az ételnek megfőzve kell lenni, a takarításnak el kell végezni, kötelesség, és ettől kezdve teher. És amikor ezer egyéb más dolga is van, és ennek a kötelességnek, ennek az elvárásnak már nem bír eleget tenni, akkor az egész elváltozik, és gonddá válik. A gond pedig negatív töltésű életerő hiány. Mert az gond, ami fölött nem tudok úrrá lenni. Ami kisült a hatalmi körömből. Az válik gondá. Így válik gondá nincs. Nincs elég pénzem, nincs elég időm. Lehetetlen 24 órában 48-at csinálni, tehát kusoroljam. Így válik gondá nincs. De így válik gondá van,
Ja, amíg nem volt menyem, amíg nem volt vejem, amíg nem volt anyósom, de most már van, és beszürkült az ég, elvesztette fényét a nap, stb. Nem kell ragoznom ugye tovább. Aztán így válik gondá az én, hogy oda lett az egészségem, oda ment a munkabírásom, oda lett az idegrendszerem, oda lett a teherbírásom, ma már feszült, hogy én lettem a gond, és utoljára lesz gondá a bűn. Csak úgy csöndesen mondom, tetszik tudni, hogy minden ember két zsákot cipel. És attól függ, hogy a zsákba mi kerül, úgy lesz belőle teher és gond. Előhordod azt, amit mutogatsz. Mindenkinek bemutatod. Te elképzelt, leterhelt ember vagyok. Elképesztő, mennyi gondom van, és mindig mondod. A másikat rejtegeted. Az van hátul. Az a bűn. Az a bűngond. Egy probléma van, hogy egy rudon van a kettő. A rúd pedig be van csatolva a vége a szívhez. Nem lehet adni, csak együtt szívvel, együtt a kettőt Istennek. És ő pedig a hátsóval kezdi. Érdekes módon mindig a hátsóval. Tudni, Istenen is rajta van a két zsák. Azt mondja, minden gondotokat énre ám vessetek. Csak nála úgy van, hogy a bűnöd zsákja elől, és az életed, amit visz, az a hátul. Azért így hordja, mert először nézi, hogy ki van egyenlítve ez a bűnzsák, mert Jézus Krisztus átokká lett éretted. Bűnélet éretted, és ezért viszi az életedet, hogy rendben van, mehetünk. Parancs, minden gondotokat ilyen vesetek, igen, ám, de az azt jelenti, hogy én ilyen picike vagyok. Nos, honnan kerültünk ide? Ugye roppant egyszerű, hogy a felelősség érzetből. Na most a felelősség érzet, hogy de előbb. Azt mondja az igény, hogy azt mondja, hogy kövess engem, vagy azt mondja valaki, követlek téged, de előbb. A de előbb azt jelenti, látod, én nekem gondom van. Én egy eleven, egy égő, tüzes gömbölcként egymerő felelősségérzet vagyok. Én még azt mondja, hogy nem. Nem. Te egymerő önzés vagy, egymerő makacság vagy, egymerő bűn vagy, egymerő lázadás vagy, te egymerő istentelenség vagy, és azért nem lesz nyilvánvalóvá a te lelki növekedésed és a szenté lételed, mert még mindig az az alapvető gond veled, hogy az életedet nem szolgáltattad ki. Ahogy kezdtem az elején, velem nyugodtan veszekedhetsz, perlekedhetsz, elmondhatsz, hogy tévedett, bármit, neked szabad. Neked minden szabad, kivéve, ha azt mondja az Isten, az igény keresztül, hogy te kövess engem, akkor ne mondd neki, hogy igen, de. Nincs de. Mert arról beszél, hogy még mindig nem engedett, hogy ő vezessen. Még mindig nem fogadta, hogy te az övé vagy. Éppen ezért egy sereg olyan döntést hozol, ami úgy néz ki, hogy nagyon felelős, csak a végén mindig olyan gonoszul fizet, hogy beleroskadsz, hogy belekeményedsz, hogy beleszélülsz abba az űrbe, ami a lelkedben van, meg abba a szárazságba, hogy lehetetlen, hogy ilyen kitikkat és kiapat lelkem legyen. Tudjátok, fölírtam ide néhány dolgot, hát el fogom mondani, mert hát ha az Isten az emberrel beszél, akkor biztos az embernek sérül az önérzete, biztos, hogy sérül az úgynevezett ön és én tudata, biztos, hogy sérül az összes bűnkeménysége, abba Isten igéje beleszánt. Én azt kérem most, hogy engedd le a kezedet. Semmi védekező állás.
Ifjak is elfogadták? Na és az idősebbek? Itt láttam a templom előtt, ment egy ilyen nagyobb család elől a férfi. Aztán 10 lépésnyivel utána a nő, meg a gyerekek. És a nő, amikor megemelte a kezét, a gyerek már 2 kézzel így védekezett. Nem az első eset lehetett, hanem automata volt a mozgás. Ha Isten igéje szól, tedd le a kezedet. És akkor most szaladjunk bele, ha kell. Jó? Nézzük. Azt mondod te, hogy követlek, Uram, bárhova mégy. Ugye ezt mondod? Tessék válaszolni. Lelkedben. Ezt mondod? Hát persze, hogy ezt mondod. Azért vagyok itt. Követlek, Uram, bárhova mégy. Tudod, hova megy? Tudod, hova megy? Na oda, ahol neked is meg kell halni. Csak én egyszerű, azzal kezdődik az ügy, igen, a keresztel, azzal kezdődik az ügy, hogy azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát, hogy azt mondja, hogy Jézus, követlek téged, akkor biztos, hogy a nagy út, a Golgota keresztjéhez vezet, az első állomás az alkalmassá tételre. Az első út. Gondolj a kényelmedre. Szeretném megkérdezni, hogy mekkora az önbecsülésed? Hát megteremtetted a magad kényelmét? Hát legalább igyekszel, remélem. A komfort fokozaton az embernek mindig változtatni kell, nem? Hogy a kényelme meglegyen. Szeretném megkérdezni, és mondd, tudod, hogy a rókának barlangja van, a madárnak fészke, az emberfiának nincs fejét hol lehajtani? Tessék mondani, lemondtál már vala is a kényelmedről? Nemrég fogadtunk Kárpátaljás Erdélyből családokat, és megkérdezik a gyülekezetet, hogy jelentkezzenek azok, hogy befogadják. Azt tetszik hinni, hogy azok a családok jelentkeztek, ahol a komfort fokozat a legmagasabb volt. Ne. Hát befogadni az kényelmetlen. De sereg kellemetlenséggel jár. Megosztani valamit valakivel. Ki van zárva? Hát a kényelem, kérem. Elfoglalt ember vagyok. Mert mindig az van, hogy de előbb, Uram. Persze, hogy ez van. Addig, amíg az ember a saját feje szerint jár. Majd, ha nem jár, nem úgy lesz. De addig úgy lesz, amíg a saját feje dönt, nem pedig az Isten feje. Aki nem tűri más akaratát maga felett, azt mondja Jézus, hát ha nem szereted a fele barátodat, akit látsz, hogy szerethetnél engem, akit nem látsz? Csak úgy csendesen kérdezem. Neked meg lehet mondani? Valamit nap azt kértem, hogy a leltárhoz jelentkezzenek atyafiak, hogy meg kell csinálni a leltárt. Fölnéztem, egy jelentkező se volt. De nem mondom, kijelölöm, fölsziszentek. Te, micsoda? Hogy jön ez ehhez? Gondolj magadra, követlek, Uram? És a te mércéd az én mércém, a te akaratod az én akaratom? Az enyém meg le van téve, hogy amit te akarsz, úgy legyen? Gondolj csak magadra? Te, aki nem áld a sérelmet. Te, neked nem lehet megmondani az igazat. Próbálja meg valaki. És te azt fogod mondani, hogy hát, de igazad van, tudod, szégyenem is magam miatta. Nem védekezem, igazad van. Hogy kell akkor Uram csinálni? Tessék mondani nekem? Hogy tisztíts meg, és bocsáss meg, és változz. Hogy kell csinálni, Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Neked meg lehet mondani az igazad? Büntetlen? Követlek, ahol akarod. De, aki megszabod, hogy mivel szolgál, meg hogy mennyivel, meg hogy mikor, meg hogy meddig. amikor az igény annyi, hogy mind halálig. Tessék mondani, minden rendben van. Minden rendben van. Tudjátok, hogyha ma Isten azt mondaná, hogy na jó, akkor gyertek egyenként az urasztalához, és elmondom nektek, hogy mikor mit akartam, és te mikor mit akartál. És hogy te mit csináltál akkor, amikor én ezt akartam, amikor te azt akartad? Hát nem tudom. Én nem mennék ki oda. Te, akit Isten szembe állít a magad jogaival, akaratával, vágyaival, belső rendjével, azt mondja, mégis jót döntöttem felőled. Újra szól, és azt mondja, hogy te kövess engem. Elmondja, hogy miért szól újra. Mert úgy döntött, hogy te az Isten országának evangéliumát hirdest. Mert jót döntött felőled. Pontosan ismer, tudja, ki vagy és milyen vagy. Újra hív. Tudjátok, hogy mit kérek ma tőle? Uram, könyörülj rajtunk, és tégy alkalmassá minket a követésre. Imádkozzunk. Itt van a szívemben, Uram, hogy azt mondjam, hogy mondd tovább. Itt van a szívemben, hogy Uram, könyörülj. Hányszor volt fontosabb? Hányszor volt a rangsorban a te helyed, nem is a második? És hányszor kimaradtál a listánkról, Uram? Könyörülj rajtunk. Egészen most ki minket a mi álnokságainkból. És kérjük, hogy szentelj meg a Krisztus Jézusért. És kérjük, hogy törzs be minket a te szent lelkeddel, hogy alkalmas edényeit legyünk és eszközeit legyünk a te országodnak hirdetésére. Uram, láttál minden gondolatot, értetted is azokat, amik csak itt hangoztak el, vagy szaladtak végig egy-egy emberi lélek gondolataként. Kérünk téged, hogy építs meg minket a Krisztus Jézusért. Amen. A Fiúnak szeretete, a Szentlek Istennek pedig közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen.